Újra sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Kedves testvéreim, Húsás könyvéből olvasnám az úrvacsorai alkalom alapigéjét. Húsás könyvének 6. fejezetéből a 4. és 6. verset olvasom. Így hangzik. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. 6. vers. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Hogy erről a kérdéskörről beszélek, egy olvasás élményem adja az alapot. Rendeltem egy könyvet, aztán meg is kaptam. Arról szól, hogy 50 világhírű tudós miért foglal állást a hatnapos teremtés mellett. És hát miután ezek az emberek kifejtik az álláspontjukat, aközben nyilvánvaló módon ki kell térniük arra is, hogy a világban az emberek többsége miért hisz az evolúció elméletében. És ahogy olvastam ezeket a sorokat, úgy egyre jobban eluralkodott bennem az a szomorúság, hogy az Isten annyi mindennel körülvet bennünket, annyiféle formában és módon tette nyilvánvalóvá, hogy ő van, és hogy ő kicsoda, és erről nyilvánvaló módon tudni nem akarva hányan utasítják el. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy vajon hívő magukat hívő embereknek nevező körében ez az emberi bűnre jellemző viszonyulás mennyiben érhető tetten, mennyiben valóságos. Mert egy úrvacsora arról szól, hogy mi módon viszonyulunk az Istenhez. És miután halljuk, hogy magukat hívőknek nevező emberek körében is ez a bizonyos sok millió évben való elgondolkodás a Föld eredetére vonatkozva, mennyire mindennapos, mennyire általános, úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon milyen annak az embernek az Istenhez való viszonyulása, és egyáltalán milyen az ember Istenhez való viszonyulása, annak hátterén is, amikor valaki akár hívőnek tituláltatja magát. Ez az ige nagyon is plasztikus módon juttatja kifejezésre, hogy ilyen hát emberek világában is érthető kifejezésekkel, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberi hálátlansághoz. Ami a mi szempontunkból ebben az igében érdekes, az minden érzelmi vonatkozáson túl az, hogy amikor az emberi szívben nem jelenik meg a viszontszeretetre való készség és hála az Isten iránt, akkor ezzel az Isten tehetetlenné tesszük. És a világokat teremtő, a sokféle, sok ezer megoldással rendelkező Isten voltak éppen ki kell mondja azt, hogy mit cselekedjen veled. Mert ha az emberben nincs jelen a viszontszeretet, az Isten felé fordulás készsége, ezzel az Istent egyfajta kényszer magatartásra, a tehetetlenségre kárhoztatjuk. Lehet, hogy már említettem, de most gondolatilag ide illene. Nagyon sokat tanultam az Ószövetségi Árnyékszolgálatból. És az Ószövetségi Árnyékszolgálatban olyan beszédes, áldozati formák szólnak arról, hogy a megtért ember életében miféle folyamatok zajlanak le, és hogyan válik nyilvánvalóvá és megragadhatóvá az a készség, amikor az Isten tenni tud érte valamit. Isten meghozta a maga áldozatát, elküldte az egyszülött fiát, és áldozatként, ami bűneink helyettes áldozataként feláldozta magát. Az Ószövetségben a reggeli és esti áldozat szimbolizálja mindazt, ami a kereszten történt. Az Istenhoz áldozatot, ugye a papság állatállományából mutatták be ezt a reggeli és esti áldozatot, Istenhoz áldozatot, és minden további áldozat erre tekintettel, ennek mint egy következményeként nyilatkozott meg a hívő zsidók életében. Az ember azt gondolná, hogy a bűnért való áldozat lenne a következő, amikor az ember a maga bűneiért megfelelő állatot vive áldozatot mutat be, szó nincs erről. Az első az egészen égő áldozat, ami válasz az Isten áldozatára, és úgy gondolom, hogy az úrvacsorában ez rendkívül hangsúlyos kell legyen. Tudnék, az Isten áldozatára egyetlen elfogadható válasz, amikor az ember egész valóját, egész lényét egyfajta viszont áldozat formájában a hála, a szeretet, a ragaszkodás, az Isten felé fordulás kifejezéseként hozza meg. Egészen égő áldozat, mintha csak a római levél 12. fejezete jutna eszünkbe, hiszen ez a szó szerepel ott amúgy is, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és ennek az első bevezető versében pontosan erre az áldozatra való hivatkozásként mondja a Biblia azt, hogy egészen égő áldozat formájában fordulja az Isten felé. Tehát amikor az Isten áldozatára az ember választ keres a maga részéről, akkor ez a teljes megtérés, a teljes odafordulás, az Istennek való teljes odaszánás formájában jelenik meg. Utána megjelenik az ételáldozat, javaim, a hálaáldozat, ezt megerősítendő, és a sorban csak ezután következik a bűnért való áldozat. És azért próbálnám ezt így előre bocsátani egy úrvacsora kapcsán is, mert az úrvacsorában ez a sorrend kötött. Nem csak a bűnök rendezése történik meg az úrvacsorában, illetőleg a bűnök rendezésének meg kell jelenjen az előzménye is. Egészen égő áldozat, hála áldozat, ételáldozat, és utána jön a bűnök rendezése. Az Isten nem tud velünk mit kezdeni, nem tud igazán hozzánk férkőzni, ha egy teljes felnyílással, Isten felé fordulással nem teremtjük meg ennek a feltételeit. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda, akkor ez a viszont áldozat hiányáról szól. Arról, hogy mert a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Múlt szombaton odajött hozzám egy testvérünk, és mondta, hogy minden igaz prédikáció központja Krisztus, nem mintha én nem Krisztusról prédikáltam volna, csak úgy meg szerette volna erősíteni. És úgy sokszor gondolkodtam már el azon, hogy vajon Pál apostol életében miért jelennek meg ezek a kijelentések, hogy ő semmi másról nem akar tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És miért hangzik el Péter részéről mindjárt az apostolok cselekedete könyve legelején, hogy és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem adatott az emberek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Mert az úrvacsora arról szól, hogy hogyan viszonyulok Krisztushoz. Ez az egyetlen óriási kérdés vetődik fel, van-e viszont áldozatra, egészen égő áldozatra való készség bennem? Mert ebből levezethetően megjelenhet az életemben a bűnök rendezése is. Enélkül a bűnök rendezése alap nélküli. Nem lehet csak a bűnöket rendezni, ha Isten felé közeledek, vagy az Istenhez való viszonyomat próbálom rendezni. Az Istenhez való viszonyom viszont áldozat formájában történő rendezése teremt alapot a bűnök rendezéséhez. Tehát nem lehet rutinszerűen csak úgy urvacsorát venni urvacsora után, amikor elmegyek, lábat mosok, megmossák a lábamat, esetleg odafordulok egyik-másik testvérem felé, akikről tudom, hogy megbántottam őket, meg hozzám is odajönnek és elmondják, hogy ne haragudj, ha esetleg védkeztem, nem is vagyok biztos benne, de hát ha mégis, akkor. Szóval először az Isten felé fordulás kell, hogy mindezeket megelőzze, és akkor az Isten majd a maga lelkével megteremti az én belső lényemben a bűnök rendezésének a feltételeit is. Eszembe juttatja, hogy kinek mivel tartozom többek között, hogy mindenkit szeressek, akkor majd eszembe jut az, hogy hol voltam a másik számára kellemetlen, hol szóltam be, hol tettem olyan megjegyzést, ami neki bizonyára nem esett jól. Szóval akkor egyszerűen kibomlik a mi belső lényünkben a másik felé fordulásnak is a készsége, és voltak éppen erről szól az úrvacsora. Így fogalmaz egyik helyen Pál apostol, magatokat vizsgáljátok meg, hitben vagytok-e. Ugye ennek hátterében pedig az áll, hogy vajon az Isten iránti bizalom az egyetlen elfogadható motivációs erő az életetekben. Ami hitből nincs, ami nem ebből az Isten iránti bizalomból fakad, az a menny szempontjából értéktelen. Ha nem egy Isten felé fordulás előzi meg az úrvacsorát, a bűnök rendezését, akkor ott valódi bűnrendezése nem kerül sor. Mert először magamat kell megvizsgálnom. Hogyan viszonyulok Krisztushoz? Megrendültem-e Krisztus áldozata nyomán? Vagy csak örülök annak, hogy van egy testvéri közösség, hogy együtt veszünk úrvacsorát, de vajon én a személyes érintettségemmel hogyan tudok elszámolni magam előtt? Mert ez rólam szól. Amellett, hogy közösen vesszük, arról szól, hogy nekem egy ilyen alkalom, egy ilyen Isten nyújtotta alkalom mennyire rendezi az Istenhez való viszonyomat. Tudjuk, hogy minden egyes bűn elválaszt az Istentől, és szoktuk idézni ugyancsak Pál apostol szavait, vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, mondja a Jelenések könyve, és mondja Pál, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok is ő benne. Ez az etalon, ez a minta. Hogyan vettük a Krisztust? Volt-e életet átformáló befolyása annak, amikor először találkoztunk a Krisztusban megnyilatkozó isteni jósággal? Megrendültünk-e? Tudtunk volna bármit odaadni? Tudtuk volna egész lényünket odaszállni, és tudtuk-e? Valószínűleg igen. Egy úrvacsora ennél kevesebben nem éri be. Vizsgáld meg, honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked. Amiképpen vettétek a Krisztust, az Urat, aképpen járjatok is ő bennem. Olyan szomorú arra gondolni, akár a személyes életemre visszatekintve is, de másokéra is, hogy hány Isten által felkínált alkalmat szalasztottunk el. Azt mondja Jób könyve, szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Vajon minden egyes úrvacsorában átéljük az Istentől megszólítottság tapasztalatát? És amikor az úrvacsora lábmosással meghatározott része befejeződik, vajon ott él lelkünkben az a szent bizonyosság, hogy az Úr és a Mester mosott meg, és megbocsátott. És körülvesz engem a bűntől való szabadulás öröme. Nos, Jób könyvében ez a kijelentés egy érdekes történetet kelt életre bennem. Nem mostani a történet. Én 1972-ben kerültem a szolgálatba, és 73-ban már, noha jártam a teológiára, evangelizálni is mentem. Maglód nyaralóra hívtak. Nem is tudtam, hogy a térképen van. De akkor autó nem volt, hát nagy nehezen értem oda, és hát a magam, hát nem teljes értékű felkészültségével, ma legalábbis, ugye nem tudtam, mi fánterem egy ilyen evangelizáció, tudtam, hogy Krisztusról kell majd bizonyságot tennem. Egyszer csak látom, hogy jön egy középkorú hölgy, és a házigazda testvérnőnkkel pusmognak. Én megtartottam hát a magam keresetlen módján az előadást, már nem tudom, hogy mennyi ideig tartott, és hogy miről szól, de utána oda jön a házigazda, és azt mondja nekem, hogy képzeld, ez az asszony, aki bejött először, azt mondta, hogy ő látott egy álmot. És álmában én egy evangélikus templom szószékén álltam, az evangélikus pap mellett, és valaki azt súgta neki, hogy engem hallgasson, és ne az evangélikus papot. és most itt élőben találkozik azzal a valakivel, akit ő akkor álmában az evangélikus szószéken látott. Ennek a történetnek nem ez a lényege, hanem az, hogy ez az asszony többet nem jött. Szóval valaki efféle tapasztalatot él át, hát nem én vagyok ennek a központi szereplője, hanem valamilyen módon az Isten tudomására hozta, hogy amit itt ebben a környezetben hall, az felülről való, az Istentől támogatott, és Isten a maga részéről azt a hihetetlen szeretetből táplálkozó gesztust tette felé, hogy egy ilyen személyes üzenettel fordult hozzá. Szóval ez az, amikor szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ez az, amikor az Isten megérint bennünket. Amikor valamilyen módon megszólít. Vagy a bűntől való szabadulás örömét érezteti. Szóval ezek kellene, hogy azt a bizonyosságot éltessék bennünk, hogy ennél kevesebben nem szabad beérni. És a Krisztusról szóló üzenet azért hangzik el, mert ő az evangélium központi alakja. A hozzávaló viszonyunk dönt el mindent. Hogyan viszonyulok Krisztushoz, személyéhez, Krisztus áldozatához? Rutinszerűen veszem-e az úrvacsorát időről időre, vagy pedig ez minden esetben személyes találkozás Krisztussal, aki megalázva magát, mossa a lábamat. Azért, mert a bűntől való szabadulás örömével akar körülvenni. Nem véletlenül imádkozik a Zsoltáríró több esetben is így, hogy védj körül engem a szabadulás örömével, hogy add vissza nékem a szabadításod örömét, mert ennél kevesebbel egy úrvacsorában sem lehet beérni. Bekövetkezik-e a találkozás köztem és Krisztus között, amikor én odajárlok? Az Isten ígéje és az Isten lelkének a befolyása megteremtette azokat az előfeltételeket, amelyek a bűn rendezéshez ténylegesen szükségesek. Visszataláltam-e Krisztushoz? Egész lényemet viszontáldozat formájában kész vagyok-e az Isten oltárára tenni? Kész vagyok-e a megtérésről, mint az én gondolkodásmódom és értékrendem megváltozására úgy bizonyságot tenni, hogy keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ugye az utóbbi hónapokban gondoltam arra, hogy ez az általunk olykor eléggé sematikusan kezelt kijelentés, hogy megtérés, ez mi mindent jelent még. És így a gyülekezeti életben, egymáshoz való viszonyunkban, az ígéhez való viszonyulásunkban is előkerül ez a maga üzenetével, és számomra például újabban azt jelenti, hogy a fontossági sorrendeket is ez határozza meg. Mit teszek az első helyre? Mi a legfontosabb számomra? Ha nem az, amit az Isten ígéje a legfontosabbnak tart, akkor én nem igazán tekinthetem magam megtért embernek. Ezen a területen is korrekcióra van szükség. A korrekció pedig abból fakad, ha az Isten szeretetének érintése nyomán viszontáldozat formájában az Isten felé fordulok. És azt mondom, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Az a legfontosabb számomra, amit a te értékítéletedből fakadóan velem tudatni akarsz. Tudni akarom a magam helyét, szerepét, tudni akarom a te megítélésedet velem kapcsolatban, és arra vágyom, hogy a te kedves, jó és tökéletes akaratod számomra nyilvánvalóvá legyen. És te teremtsd meg bennem azt a készséget, hogy én ezzel szóba tudjak állni. Hogy a te szereteted érintése nyomán én felét fordulással tudjam kifejezésre juttatni azt, hogy én semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy a te elvárásaidnak megfeleljek viszontáldozat formájában. Azt mondja ebben az idézet ígében, Hósás könyvében a Szentírás, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Tehát az Isten felé fordulás jut kifejezésre ezekben az elvárásokban. Szeretetet, azaz viszont szeretetet. Az Isten szeretetétől életre keltett viszont szeretetet, Isten felé fordulást, egész lényem Isten felé fordulását, odaáldozását, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét. Ugye ezt nagyon sokszor mondogattuk itt már, bizonyára nem csak én prédikáltam erről. Az Isten ismerete nem azt jelenti, hogy tudok az Istenről, hanem ismeret közösséget feltételez. Azt, hogy én az Istennel közösségbe kerültem, hogy én ismeret közösségben vagyok az Istennel. Mert tudom, hogy nála nélkül semmit sem tehetek, és az úrvacsora ebben az értelemben jelent szövetséget, a szövetség megújítását. Milyen az a szövetség, ahol tudomásul veszem, hogy van egy szövetséges társ, de amúgy egész negyed év során nem igazán foglalkozom vele. Nem hívom segítségül az ő nevét, nem kapaszkodok belé, élek úgy, ahogy megszoktam. Szóval az Istennel való közösség lehetőségei kihasználatlanok. És nem is igazán működnek, ha bennem a szeretet olyan, mint a reggeli felvés, mint a korán múló harmat. Milyen a reggeli felvés, a korán múló harmat? Átmeneti, elrebbenő. Tudjuk, hogy utána hét ágra fog sütni a nap. És ezzel a reggeli felhővel és korán múló harmattal nem igazán kell számolni. Milyen az a szeretet, amelyik a maga egész valójában, egész lényében az Isten felé fordulást hozza létre. Nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Ez az olvasás élményem, amire hivatkoztam, sok egyéb gondolatot is felszínre hozott. Milyen az emberi hálátlanság? Vajon mi, mint keresztények, ismerjük tapasztalatból, milyen az Isten felé tanúsított hálátlanság. Mert az ősvilágról elmondja a Biblia Jób könyvében, hogy az ősvilág ösvényét követed, amelyen nálok emberek jártak, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Betöltötte házaikat jóval. Vajon nem ennek a tapasztalatát éljük meg? Ha mi hűtlenkedünk is, az Isten hű marad. Betölti házainkat jóval. Mert lehet, hogy ilyen látványosan, mint az ősvilág idején élt emberek tették, de ha mi az Isten felé fordulásunkat nem a teljesség igényével valósítjuk meg, akkor ez a hálátlanságnak egyfajta közvetett kifejezése. Elfogadjuk a javakat, részt veszünk vallásos cselekményekben, éljük a magunk gyülekezeti életét, de vajon milyen mértékű és mélységű az a közösség, amelyik akár egy úrvacsora nyomán helyreáll. Ha helyreállt, az Isten mindenképpen tudomásunkra hozza. Körülvesz bennünket a szabadulás örömével. A Krisztushoz való viszonyunk alapvetően és döntően megváltozik. Nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Elmondtam már talán sokszor, de csak azért, hogy egy konkrét képhez legyen köthető. Amikor én Krisztus szeretetétől érintetten eldöntöttem, hogy ezután fogok járni a gyülekezetbe, nem mondtam meg senkinek, anyámnak se, senkinek. Gondoltam, hogy majd meglepetésnek szánom. Elintéztem a háttérben mindent, hogy ne kelljen szombaton bemenni dolgozni, de én attól kezdve minden olyan könyvet elolvastam, amiben Krisztusról lehetett valamit megtudni. Hogy milyen mértékű volt, és hogy milyen radikális lehettem ezen a területen, annak idején nem lehetett hozzájutni a Jézus élete című könyvhöz. Rávettem apámat, hogy másolja le nekem ezt a könyvet kézzel. Megvan. Kézírással azt a kicsit csökkentette változatot lemásolta. Mert nekem tudnom kellett mindent, ami Krisztusról megtudható. Nekem fontos volt az, hogy én tudjak róla mindent. Adina levele, nem tudom, kinek mond ez. Ez egy apokrif iratra épülő regény. Elolvastam, mert volt benne két fél oldal Krisztusról. Szóval, amikor az ember úgy Krisztus szeretetétől érintetté válik, akkor nem akar másról tudni. Akkor megszűnik számára a világ, és ő is a világnak, mert Krisztusban akar elrejtőzni, mert számára a legfontosabb, a legdöntőbb, a vele való közösség és Istennek a helyreállítására minden egyes úrvacsora alkalmával lehetőséget kínál, mégpedig kezdeményezőként, úgy, hogy ő jön oda hozzánk, azt mondja, hogy én az Istentől jöttem, és az Istenhez megyek. És úr vagyok, és mester vagyok. És én az úr és a mester, mosom a lábaitokat. Istentől jöttem, Istenhez megyek. Maga Isten jön el az én személyemben hozzátok. aki felkínálja maga szeretetétől kísért szövetséges társi hűségét. És azon múlik minden, hogy ezzel szóba állsz-e, ezt komolyan veszed-e, ezt elfogadod-e, vagy sem. Nagyon szomorú minden olyan úrvacsora, amelyik érintetlenül hagyja a szívünket. Azaz, azt mondanám megint, hogy a mi szívünk nem marad érintetlen. Egy kicsit keményebb lesz. Mert ismét elmulasztottunk egy lehetőséget. Az Isten ott volt, elérhető közelségben, mosta a lábamat, és én mindenféle megrendülés nélkül tudomásul vettem. Aztán vettem a kenyeret, aztán vettem a poharat, és hazamentem. És ha ettől kezdve, és ebből fakadóan, én nem akarok csak Krisztusról tudni, akkor valami hiányzik. Valami hiányzik. Ennél kevesebben nem érhetem be. Amiképpen vettük a Krisztus Jézust az Urat, akképpen járjunk ő benne, egyfajta folytonosságról beszél. Nagyon sok ígét felírtam itt magamnak, mert hogy az ember, én magam is azzal vergődök és azzal küszködök, hogy vajon mennyire múlik rajtam mindaz, amit veletek történik. Vajon én mennyire vagyok normális, elfogadható és az ígét hitelesen képviselő, közvetítő közeg. De én úgy gondolom, hogy az Isten lelke engem meg is tud kerülni. Nem okvetlenül csak azon múlik itt minden, amit és ahogy én prédikálok, hanem azon is, hogy engem az Isten lelke mennyire tudott előzetesen otthon felkészíteni. Az, hogy a prédikáció ebben játszik-e szerepet vagy sem, ezzel nem a felelősséget akarom elhárítani, de ez másodlagos. 1985-ben Bózsván volt egy prédikátor, értekezlet, sokszor hivatkoztam már rá én is. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy egy bevezető előadást tartsak a 88-as üzenetről, de nem a 88-as üzenetről beszéltem, hanem Jelenések 3:20-ról. Mert akkor engem ez az íge olyan mélységig megérintett, mégpedig a szégyenérzet oldaláról. Hogyan lehet együtt élni annak a tudatával, hogy Krisztus nincs bent, mikor lehetne? És a 88-as üzenethez ez úgy társul, hogy a 88-as üzenet központi ígéje így hangzik, Krisztus ti bennetek van. Nem ti köztetek, az egy hibás fordítás, ott Kolossé, a Kolossei levélben. Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a reménysége. Minden a vele való közösségről szól, minden a vele való helyreállt közösségből táplálkozik. És ha Krisztus az ajtón kívül van, akkor nincs bent. És akkor voltak éppen én valamiféle virtuális kereszténységben élem az életemet, ahol nagy eszmei hivatkozások vannak, nagy eszmei gondolatmenetek, csak éppen a lényeg hiányzik. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mondja a szárdiszi gyülekezetnek Krisztus. Ha Krisztus kívül van, akkor a mi életünk, akiről a Filippi levél ír, a mi életünk nem bent van, hanem kint. Akkor mi nem élünk igazán. Akkor valamiféle álomvilágban éljük az életünket. Na és akkor ott 85-ben rám olyan elmi erővel hatott ez a szégyenérzet, hogy hogy lehet eltűrni azt, hogy Krisztus, aki ennyi mindent tett értünk és vállalt értünk és helyettünk, még mindig megszégyenülten ott van kint. Mert akit az ajtó előtt szobroztatnak, előszobáztatnak, az kezdi kényelmetlenül érezni magát, nem? Most akkor mi van? Bemenjek, nem menjek? Hogy menjek be, nem nyitnak ajtót? Tehát meddig lehet normális, épp értelemmel egy ajtó előtt várakozni? Mennyi idő? Hány visszautasítás kell ahhoz, hogy teljes mértékig megkeményedjek? Hogy már ne is akarjam beengedni, mert úgyse tudok vele mit kezdeni, és ő se velem. Szóval úgy gondolom, hogy egy úrvacsorára való felkészülés ezeknek a felelős átgondolását is jelenti. Mi a megtérés? Hadd térjünk vissza egy néhány gondolat erejéig. A megtérésnek vannak bizonyítékai. Az előbb egyet ezek sorából idéztem, ez a viszont szeretet. Az egészen égő áldozat formájában történő viszont áldozat. Egész valómat, egész lényemet az Isten felé fordítom, és azt keresem most már, és semmi másról tudni nem akarva, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Mikiás könyvéből idéznék egy ígét. Ugye Hósás könyvéből már idéztük, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Mikás könyvéből egy nagyon ismert ígét olvasnék. A 6. fejezet 8. versét. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó? Mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Ez megint egy nem kikerülhető terület. A viszont szeretetnek kifejezési formái vannak, hogy alázatosan járja te Isteneddel, hogy légy és maradj közösségben azzal a valakivel, aki téged mindennél jobban szeretett, olyannyira, hogy a saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és vele együtt kész mindent nékünk adni, akkor a viszont áldozatban a mindenünk visszaadása, mint gesztus a részünkről, olyan túl nagy. Aztán a másik a római levél 2. fejezetének 4. verse. Érdekes módon a szövegkörnyezet a viszont áldozatra is utal. Azt mondja a római levélben tehát, amúgy ez is nagyon jól ismert ige, a 4. versben, így olvasom. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát? Hát együtt kifejezésre, jelenések 3:20-ban, amikor is az ajtó előtt áll és zörget. És ha én kintre kezdtem, akkor megvetem az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. És akkor nem tudom, tapasztalatból legalábbis, hogy az Isten jósága engem megtérésre indít. Mert az Isten jósága indít megtérésre. És valakik befogadják az Isten szeretetét, az Isten jóságát Krisztus áldozatában, az fiú lesz. Valakik befogadják őt, Isten fiai lesznek. És ami az úrvacsorában hangsúlyos, ezt szeretném aláhúzni. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Van ennél fontosabb és nagyobb szabású isteni ígéret? És aki Krisztusban van, ezt kínálja fel az úrvacsora. A Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadít. És nincsen semmi kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy hitben vagyunk-e, hogy Krisztus Jézusban vagyunk-e, azaz, hogy Krisztus Jézus bennünk van-e, vagy még mindig az ajtón kívül áll. És ha igen, ha ez az önvizsgálat megtörténik, akkor ennek az eredményével forduljunk oda Krisztushoz lelkünkben, és mondjuk azt, amit az Emmausi tanítványok mondtak. Beesteledett. Tér be hozzánk, és maradj velünk. Amen. Sok krúd szavam, sok fény napon, úgy vár.
Kedves gyülekezet, olvasom a lábmosás szereztetés igéjét, kérlek benneteket álljatok fel. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti az ő felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörölni kendővel, melyel körül volt kötve. Mén az és Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, engedjük mi is, hogy az Úr Jézus Krisztus, a mennyei őrálló, aki most ezen a szent úrvacsorán jelen van, hogy megmossa szívünket, egész lényünket, hogy felénk is el tudja mondani, hogy valóban megtisztított bennünket az ő bűntörlő vére által. És valóban engedjük, úgy, hogy hallottuk az igébe, hogy Krisztus bennünk lakozhasson az ő kegyelméből. Amen. Kérem a szolgálattevő testvéreket, hogy szolgálatokat lássák el, addig a gyülekezet foglaljon helyet.
A 130. Zsoltár így hangzik. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből.
Thank you. Olvasom a kenyér szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, mert elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki teheti, hajtsa meg térdét az imádsághoz.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy gondoskodtál szabadításról. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te gyógyító szereteted még a bűnfogságát is képes megtörni. Úgy szeretnénk, hogyha a most megújított szövetség a mi életünkben is működne. Urunk, add, hogy a te szorongató szeretetedet tudjuk csak elfogadni, mint egyetlen ösztönző erőt, és segíts kérünk, hogy ne akarjunk másról tudni, csak te rólad, mégpedig mind megfeszítetről, aki beléptél a mi életünkbe, aki szövetséges társunk van, akit segítségül hívhatunk, akibe belé kapaszkodhatunk. Urunk, segíts kérünk, hogy a mi kereszténységünk a győztes élet megnyilatkozásait mutathassa fel. Vagy a kívánatossá tennénk a kereszténységet azzal, ahogy mi élünk, a te bennünk végzett munkád nyomán. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mérhetetlen a te áldozatvállalásod, és hogy a bűn szégyenét azt is magadra vetted. Hagytad, hogy kiszolgáltatottként bűnös emberi lények, sátántól befolyásolt emberi lények gyalázzanak, üssenek, verjenek, megcsúfoljanak, hogy nekünk ne kelljen a bűn szégyenével se szembenéznünk. Urunk, köszönjük, hogy nagy a te hűséged és jóságod. Vagy ez a szeretet elkötelezne bennünket a jóra, és amikor ezeket a jelképeket magunkhoz vesszük, vagy a mögötte meghúzódó valóság hatna ránk, a te személyes szereteted és jóságod, ami megtérésre indít. Áld meg a kenyeret, kérünk Istenünk. Amen. Az üdvözítő a tanítványok szemmelátára törte meg a kenyeret, hasonlóképpen cselekszünk mi is, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Aki a kenyérből részesedni kíván, szíveskedjük felállni. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik.
Olvasom a pohár szereztetési ígét, kérem a gyülekezet, szíveskedjék felállni. És vévén a poharat, és hálákat adván azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Akik tudunk, hajtsunk térdet és mondjunk hálát a poháért.
Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, hálát és köszönetet mondunk néked, hogy ilyen nagy szeretettel veszel körül minket. Köszönjük, hogy örök időknek előtte eltervezted, hogy akkor mi, mikor mi bűnbe esünk, mikor mi eltávolodunk tőled, te akkor lejössz, megmutatod, hogy igenis lehet úgy élni, ahogyan azt elvártad már Ádámtól, Évától, és minden teremtményedtől. Köszönjük azt is, hogy megmutattad mai napon is, Ábrahám életében is, hogy mi ugyan elada vagyunk a bűnnek, mi ugyan hibákat, bűnöket követünk el, de te még ezt is föl tudod használni, amit tanítál tanúságunkra, arra, hogy mind közelebb és közelebb jussunk te hozzád, hogy visszakerülhessünk abba az állapotba, amelyből kiszakadtunk, a veled való szoros kötelékbe, és köszönjük, hogy szolgádon keresztül is üzentél számunkra, hogy csak az a kötelék elszakíthatatlan, amely állandó, amely minden körülmények között beléd kapaszkodik, amely segítségre van nékünk, hogy megszabaduljunk mindattól, ami elválaszt tőled, és majd, amikor eljössz, magadhoz vehess. Köszönjük, hogy most elvetted rólunk a mi bűneinknek terhét. Köszönjük, hogy te már magadra vetted ezeket, és köszönjük azt, hogy helyettünk elszenvedted azt, amit nekünk kellene. Legyen érte áldva, magasztalva, dicsőítve nagy neved. Segíts nékünk, hogy amikor erről megemlékezünk, és kérünk lelked által segíts, hogy minél többször szinte szüntelen emlékezzünk erre, hogy áramvétettünk meg, hogy a te felséges nevedet ne vegyük közösséges módon a mi szánkra, és ezt a drága igazságot, hogy te helyettünk, értünk, szenvedtél. Ez valóban a mi szívünkig, a mi lelkünkig hason, hogy elszakítsod mindentől, ami e világhoz köt, és hogy megtanuljunk te veled, te benned járni. Köszönjük, hogy ez a te szent célod és akaratod, és köszönjük, hogy ezt te véghez is viszed, és kérünk, segíts nékünk, hogy mi is alá tudjuk rendelni, megalázva magunkat, a mi akaratunkat a te akaratodnak, hogy így győzelemre segíthetsz. Legyen mindenekért állva, magasztalva a te nagy neved a Jézus nevében. Amen.
Majd a pohárból visszasülni kívánok, tagos maradjanak állam. Az üdvözítőrekkel a szavakkal nyújtotta a pohárat. Igyatok ebből mindnyájan. Ez az én vérem, az új szövetségnek vérem, mely sokakért különbözik bűnöknek bocsánatnak.
Amikor az úrvacsora véget ért, a tanítványok Krisztussal együtt dicsőítő éneket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Énekeljük közösen a 17-es számú énekünk első két versét. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.